A két vérebnek már annyi emberélet terhelte a lelkét, hogy a foglyok irgalomra nem számíthattak volna. Kales, miután így elrendezte dolgait, várta Dellini érkezését. Arra nem is gondolt, hogy az olasz a pincét is megnézze. Semmi köze hozzá, de amúgy is már régen elveszett a kulcs, és tele van vízzel. Amíg a kulcs megkerül, eldugja a rabokat máshova. Ajtaja előtt most beszéd hallatszott. Vele kell beszélnem, uram, mondta valaki. Vezess hozzá! Jól van, de vigyázz a fejedre, ha hiába valósággal jöttél. Ezt Kales egyik embere mondta. Kales kinyitotta az ajtót.
Mi az?
Fiatal jobbágy állt kinn, levet süveggel. Te vagy a kapitány, uram? Látszott rajta, hogy nem ismeri Kalest, mert különben csak hétrét görbülve mert volna beszélni.
Mit akarsz?
Csak ha ketten leszünk, uram, mert így parancsolták. Bezárult mögöttük az ajtó. A legény övébe nyúlt és kivette egy levelet. Olvasd, uram, és üzenj rá valamit, mert így mondták. Kales hivatta az íródeákot, aki fiatalabb volt, mint Borgó, de méltó utód, mert valamely jámbor molostorból nem átallotta elemelni a kelyhet, amiért halálra keresték. Kalesnak ilyen emberekre volt szüksége. A legényt kiküldték.
Olvasd!
A hosszú, cikornyás bevezetés után kiderült, hogy 10 török vitéz a szemesi rét sarkánál a nagy tölgyfa alatt várja Kalest és Szahint a váltságdíjjal.
10 embernél, uram, több ne légyen veled, mondta a levél, és a fiamat is a réten engedd hozzánk, mert váradba eme vitézek nem mehetnek.
Kalest, mintha rugók lökték volna fel.
Rimbást! Hamar a rimbást! 20 ember nyergeljen!
És a haját tépte, mert Dellini minden pillanatban megérkezhetett. Rimbás rohanva érkezett.
Hová megyünk, uram? Megjöttek a koppányiak. 20 ember már nyergel. Ezt a rothadt olaszt valahogy itt hagyom majd. Siess! Várjatok a domb mögött a kis erdőben!
Rimbás elugrott. Kales pedig dühöngve járt fels alá szobájában. Hogy szabaduljon meg az olasztól, ebben főtt a feje. Éppen ma hozza ide az ördög, tajtékzott a dütör. Közben ismét kopogtak az ajtón, és a legény dugta be a fejét.
Mi lesz, uram, az üzenet?
Kales nehezen szedte rendbe az arcát, mely sötét volt és dúlt, mint a szegény negyed Konstantinápolyban.
Mondd, fiam, tiszteletem küldöm, és mire a nap delelőre ér, ott leszek 10 vitézemmel.
A legény elballagott, Kales pedig utána fenyegetett.
Büdös paraszt! Majd megtanítottalak volna, hogy kell úrral beszélned, csak ne lenne fontos az az üzenet.
És fülelt. Végre dobogtak a lovak az udvaron, aztán robajlott a sok pata, és elhalt valahol a vár mögött. Erre megkönnyebbült. Ezeket legalább nem látja Dellini. Ha egyedül megy el, könnyebben hazudik valamit. Ez a nyugalom megint nem sokáig tartott. Akkor meg azon kezdett tépelődni, hogy hát, ha későn érkezik az olasz. Talán csak délben mi lesz akkor? A törökök elmennek, neki pedig elmozdulni nem lehet, mert Dellini üzent, hogy várja.
Megsértődik,
és még pusztulásra ítéli Bolondvárt, akkor pedig mehet hadnagynak Kanizsára, valami disznó magyar kapitány alá. Hol felállt, hol leült, és szemei véresek lettek a pokoli méregtől, mely csak akkor szűnt meg, mikor megszólalt a kürt, mely az olasz érkezését jelentette. Kales felcsatolta kardját, és lement fogadni az érkezőket. Lent pedig kitárult a kapu, és a józabolt legjobb fonódi lovakon beléptetett Márkó a pókhálójába. Kis kecske szakállát megszokottan simogatta, mosolygott, amint Dellinitől látta, csak a szemeiben örvény lett valami vészes láng, ami halálos viadalokon lobog fel a vitézek szemében, de aztán ez is elhamvadt. Kales ott állt már alig 5 lépésre, mikor Márkó leugrott a lóról. A kapitány arcán valami mosolyféle torzult, és kezét, nagy szőrös kezét kinyújtotta.
– Te vagy uram a vár kapitánya?
– kérdezte Márkó tört magyarsággal.
– Én vagyok, mester, és állok parancsodra.
Márkó elviselte a kézfogást, aztán körülnézett.
Rendben, tisztaságban. Ahol eddig jártam, előbb egy trágyadombot kellett megmászni, ha az ember be akart menni az erősségbe. Te magyar vagy?
Fordult most hirtelen Kales felé.
Nem, nem vagyok magyar, de szeretem a magyarokat,
tette hozzá ravaszul.
Vitéz katonák!
Ez igaz,
mondta savanyú képpel Márkó.
De nem várba valók, csak száguldásra, és az engedelmesség nem kenyerük. Végházaik rondák, elhanyagoltak, azért kérdezem, magyar vagy-e, mert akkor kivétel lennél.
Kales most szívből mosolygott.
Igaz, egy szóig, amit mondasz, mester, de én nem mondok rájuk rosszat, békességben élek velük.
Ez helyén való, és mutatja a jó katonát.
Márkó kísérete lent maradt az udvaron, ők pedig már Kales szobája előtt álltak, melytől balra húzódott a folyosó, jobbra pedig a dohos lépcsők vittek a pincébe a börtönhöz. Márkó megállt.
Hol adsz nekünk helyet? Remélem, nem erre lefelé.
Mutatott nevetve a lejáróra, melynek végén sötéten tátotta száját a pince börtön boltja. Kales is nevetett, de szemeiben valami különös villanás támadt, melyet Márkó inkább megérzett, mint meglátott.
Nem, nem, mit gondolsz, mester? Régebbi időkben használtuk pincének ezeket az öreg börtönöket, de valami eret kaptak, telefolytak vízzel, s én betömettem őket.
No, akkor már ne is mondd tovább, ha nincs bennük bor. A pincéket amúgy sem igen nézegetem, csak ami a föld fölött van, főleg a falakat, kapukat.
Kales erre nagyon megkönnyebbült, széles mozdulattal ajtót nyitott, és előre tessékelte Márkót.
Jobbat nem tudok adni, mester.
Nem is kell, csak még egy asztalt küldes be, hogy a pergameneket kiteregethessem. Három emberem velem lesz, a két lovásznak meg az istálóban adas helyet kérlek.
Ahogy szoktátok, mester.
Udvariaskodott Kales, és közben azon járt az esze, nem késik-e el a találkáról, hol sokkal fontosabb dolgokról volt szó, mint az olasz pergamenjei. Márkó kilépett a folyosóra, és elosztotta embereit. Uzdi és Csicsak komoran fellépkedtek a műszerekkel, melyeket a vezetéklóról szedtek le, a két lovász pedig elvezette a lovakat. Kales már izgett, mozgott, sürgette a menetel, de nem mert ilyen hirtelen előrukkolni. Márkó elrendezte a börtökben lévő titokzatos holmikat, melyeket Kales illő tisztelettel szemlélt, amit bizonyára elmulasztott volna, ha tudja, hogy azok némelyikében Csicsa tolvajkulcsai és egyéb zártörő szerszámai vannak.
Látod, ennyi cókmókkal kell utaznom, sóhajtott Márkó.
Nagy a te okosságod, uram, búkolt Kales.
Csak arra kérlek, folytatta Márkó, hogy mérés közben senki ne zavarjon és bámuljon, mert akkor nem tudok figyelni munkámra. A kaput bármelyik emberemnek nyissák ki, mert van úgy, hogy én ideben vagyok a falon, embereim pedig a mutató póznákkal a vár körül állnak. Ez csak azért mondom, mert neked dolgod lehet a váron kívül, és nekem nem nyitnak kaput, vagy nem engedelmeskednek embereid, és ez nagyon késleltetni a munkámat.
Uram,
udvariaskodott örömmel Kales,
az embereimnek most te parancsolsz, én pedig nem mozdulhatok el, amíg itt vagy, bármi káron származzék ebből.
Mondta egy vértanú odaadásával, de nem minden ravasság nélkül. Márkó felkapta fejét, és szigorúan nézett Kalesra.
Hogy mondhatsz ilyet, kapitány barátom? Te szabad vagy, és én örülök, ha esténként látlak. Tedd a dolgot, mintha világon se lennék. Legfeljebb egy kulacs bort hagyj szabadon.
Kales rohant a szobájába, legjobb úton van minden, az olasz olyan, mint a vaj, ezzel lehet beszélni, és elővett egy kulacs bort, melyből maga is csak sátoros ünnepeken ivott egy-egy pohárral.
Ezt kóstolt meg, uram,
és két kupával töltött. Márkó szakértelemmel szürcsölgette.
Nem iszik ilyet a császár se.
Kales a magáét úgy nyelte le, hogy a gégéje sem moccant.
Itt hagyom, uram, kóstolgasd, és ha már olyan jó voltál, és azt mondtad, hogy nincs mindig rám szükséged, megkérnélek, hogy pár órára nagyon fontos dolgom lenne, engedj el, estére mindenképpen itt leszek.
Márkó szeme felvillant, de láthatólag elszomorodott.
Erenj, barátom, de siest, mert...